Ez a gyülekezet azzal hadd kezdjem, hogy most volt egy rossz hír, sajnos azt el kellett, hogy mondjam, de van egy jó hírem is a mai napra, azon túl, hogy úrvacsoránk van. Gyarapszik a gyülekezetünk tagsága egy fővel. Tudnélik, hát már rég ide jár közénk, ugye Máté, Eszter, János is, ugye tágabb család is, és Máté jelezte, hogy ő szeretné, hogyha nem csak ide járna, hanem a tagságát is itt nálunk ápolhatná, aminek nagyon örültünk. Ennek van egy adminisztrációja, egy szabálya az egyházon belül. A mi jegyzőnk megkérte a Fehérvár A jegyzőjét, ahol eddig Máté tagolt, hogy hát az úgynevezett gyülekezeti levelét küldje el, ezt megkaptuk, és most minden feltétel adott, hogy ezt a dolgot most hétköznapiasan szólva nyelvbe üssük, tehát, vagy ünnepélyesebben szólva végrehajtsuk. Nyilván a Fehérvári A gyülekezet igazolta azt, hogy a mi testvérünk Máté rendes és jó tagja a gyülekezetnek és az egyháznak. Ennek ez a módja. Mi nekünk meg megvan a saját véleményünk erről, a saját személyes benyomásunk. Már pozitív értelemben mondom, tehát nem ezen alapul a mi benyomásunk. És hogy azért mondom csak így, most tudom, hogy furcsa hangzik, csak mert ugye az a szabály, hogy ilyenkor szavazással vesszük fel a gyülekezetbe a testvérünket. És nekem az időben, hogy ha egyszer igazolják, hogy jó testvér, akkor mit kell még ezen szavazni? Hát azért mondtam, hogy legyen értelme a szavazni, hogy ti is tudjátok, hogy miről szavaztok, van véleményetek. Megkérdezem ezek ismeretében a helyi gyülekezet tagjait, hogy egyetértetek-e azzal, hogy Mátét felvegyük a mi gyülekezetünk tagsága körébe. Kérem egy kézfelemelésre, tudom, hogy bólogatok, de azért legyen, hogy Máté, te meg jó helyen ülsz, te látsz mindent, amit nem látsz, elmondom, mögötted ugyanaz van. Úgyhogy. Isten hozott téged a körünkbe, oda is megyek. Köszönöm. Jó Isten áldja meg, én nagyon örülök.
Köszönöm.
Örülök, hogy szóba hoztuk a dolgot és így döntöttél. Hát egy ilyen képes ajándék, ha megvenne te cseréjét, nem tudtuk, hogy mi van. Nincs meg, és akkor ott is választok.
Köszönöm szépen.
Jó Isten áldja meg itt a körülben. Szeretnénk, ha jól éreznéd magad, szeretnénk, hogyha lelkileg épülnél. Itt szeretnénk, ha te is építenél bennünket, jó?
Köszönöm szépen az ortatot, szeretünk ide járni.
Igen. Ezt egy kicsit érezzük és ennek örülünk, és mindenféle célzatosság nélkül megemlítem a szűkebb és a tágabb családtagjainak, hogy nagyon szívesen veszünk egy hasonló döntést, ha esetleg beérik. Semmit se erőltetünk, de mi örülni fogunk, ha az úgy alakul, jó? Köszönöm szépen. Adjátok át, akik nincsenek itt azok. A mai urvacsoránkat kezdjük meg, egy pillanatra felvételt én is elindítom. Kedves gyülekezet, a mai úrvacsoránk alapigéjéül egy olyan szakaszt választottam, amit szerintem nem igazán fontos megkeresnetek. Ha mégis szeretnétek, akkor mondom, hogy Máté evangélium a 27. fejezet 46. verse, de egy mondat hadd olvassam, vagy hadd idézzem, nem is olvasom. Én Istenem, ti is be tudjátok fejezni, miért hagytál el engemet? Ti is tudjátok, hogy az apostoli tanács úgy hangzik, teljesen értelemszerűen, hogy valahányszor részesülünk az Isten kegyelmében ilyen módon, ahogy ő elrendelte. Hogy ő így fogalmaz, hogy esszük ezt a kenyeret, tudnék, hogy az úrvacsora kenyerét. Isszuk ezt a poharat, ami jelkép az úrvacsora poharát. Valahányszor ezt tesszük, akkor mindig az Úr halálát hirdessük, ez álljon a mi gondolkodásunk középpontjába, hiszen erről szól az emlékezésünk is. És ebben a jegyben tudjuk a kegyelmet venni, különben nem is lenne részünk benne, nem részesülhetnénk benne. Én azt gondolom, hogy ha az Úr halála a témánk, nehéz ennél központibb momentumot találni, mint amit idéztem. Nem? Hát az ő szenvedés történetében. Az egy bizonyos értelemben a Gecsemánéban veszi a kezdetét. Nem tényleg, hogy ide viszont. Neked is sok, meg nekem is. Köszönöm. Nem forgok, akkor köszi. Tehát az ő szenvedés története szűkebb értelemben, ha úgy veszem, a Gecsemánéban veszi a kezdetét, ott veszi magára a bűneinket. Emlékeztek, a Jézus élet azt írja, hogy tántorgott, roskadozott a súly alatt, hogy ott, hogy imádkozott, és utána felállt. Lukács leírja, hogy vércseppeket választottak ki már a bőrén a virigyek, ami egy bizonyos anatómiai jelenség, ami szintén ezzel függ össze. De akkor még hátra volt, hát ha nem is 24 óra, de sok-sok óra és esemény még az ő élet, a haláltusájában és az élettörténetében. És valahogy én úgy érzem, hogy a csúcspont egy bizonyos értelemben az, amikor ezt kimondta a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Nem tudom, hogy ti gondolkoztatok-e ezen, én most készülve az úrvacsorára igen, hogy olyan érdekes megnézni azt, hogy a Biblia mit mennyire részletesen mond el, mondjuk Jézus életén belül maradva, amit részletesebben mond el, az mint hogyha felnagyítaná, hogyha vizuálisan nézné, mint hogyha nagyítana, aztán egy kicsit olyan, mint hogyha úgy menne tovább. Tudjuk azt, hogy a születés történetéről viszonylag sokat tudunk, viszonylag. Utána nagyon sok mindent nem tudunk, nem tesz említés róla, csak hogy növekedett, ugye? És van az a momentum, amikor elvész Jeruzsálemben, és ott találják meg, hogy tanítja az okos embereket. Aztán megint sok mindent nem tudunk, 30 évesen elkezdi a szolgálatát. A szolgálatát viszonylag jobban ismerjük, mint az előtte az életét. Ez 3,5 év, de én úgy érzem, mintha ezen belül is egy nagyobb súlyt kapna az utolsó hét. Tehát mintha többet tudnánk róla, ugye esemény, érthető módon. És hát, hogyha van olyan, amiről sokat tudunk, igazán sokat tudunk, az az utolsó nap, nem? Tehát ez az elfogadás, tehát az utolsó vacsora, amire mi most emlékezünk formálisan is, már úgy értem a formák párhuzamával, aztán utána a Getsemáné, az elfogadás, a kihallgatások, a pilátusi, a formális jogszerinti ügyintézés, és aztán a halálutolsóval kereszten, és a kereszten is tudjuk, hogy 7-szer szólal meg. És itt azért annyit hadd mondjak nektek egy közvetítést, engedjetek meg, hogy tényleg sok mindent tudunk, főleg hívő emberekként. De azért még annyi mindent nem tudunk, vagy nem gondolunk rá. Én most is szembesülök ezzel újra, meg újra. Nem tudom, hogy hallottátok-e már, mert azt már nem egyszer ottam, hogy más is felhívta erre a figyelmet, hogy mi mondjuk a keresztre úgy tekintünk, mint ami egy Jézussal összefüggő jelképe, van egy szent asszociáció, hogy így mondjam. Abban a korban abszolút nem szent volt az asszociáció. Tehát abban a korban a kereszt az olyan volt, mint a bitófa vagy a villamos szék. Ugye ha akkor valaki egy keresztet hordott volna a nyakába, az olyan volt, mint hogyha egy akasztófát, annak a szimbólumát hordanád. Csak megjegyzem, hogy ezen a háttéren képzeljétek el, hogy mondjuk az apostolok, akik vitték az evangéliumot, ők egy köztörvényes bűnözőként kivégzett embernek az üzenetét vitték el a társam, az iszonyatos kihívás volt. Ma nekünk vannak kihívásaink, én tudom, a modern korban, de azért ez nincs, hogy egy előítélet kapcsolódik ahhoz, amit legalábbis ilyen értelemben előítélet kapcsolódna hozzá. Egyébként magában a Bibliában is ott van az, hogy ez tényleg nem egy pozitív jelkép volt, Jézus halála vatta azzá. Emlékeztek rá, hogy mit ír Mózes? Pont most odaértem én is a saját olvasásomban, azt mondja, hogy átkozott minden, ami fán függ. És aztán ezt össze is köti az új szövetség a Jézusi áldata, azt mondja, hogy aki bűnt nem ismert, az bűnné tette, vagy átokká lett, azt hiszem máshogy is fogalmaz. Milyen szempontból, milyen célból, mert van folytatás, érettünk. Tehát azt mondja, hogy ő vállalta azt, hogy átkozott legyen, bűnné tette, de azt mondja, nem úgy általában, vagy nem valami furcsaság volt, ez azt mondja, hogy ilyen messzire ment el az Isten kegyelme, értünk. Ha akarja, mert ilyen messzire kellett elmenni. Mert mi is ilyen messzire mentünk el. Ahogy erre ritkán gondolunk, ezt csak egy példaként mondtam ki, hogy a keresztnek mi volt a jelentősége akkor ahhoz képest, ami ma, arra is ritkán gondolunk, hogy az, hogy ő beszél a kereszten, az nem magától értetődő. Nem tudom, erről beszélgettünk-e már, erről volt egy cikk, egy 20 éve lefordítottam kérésre, és meg is jelent akkor a Jó Hír című labban, hogy Jézus Krisztus fizikai szenvedéseiről egy amerikai orvoscsoport szakmai véleményt fogalmazott meg, meg általában korábban ismert, tehát ahogy ismerik, hogy korábban, abban a korban ez hogy zajlott. És annak az egyik legfontosabb momentuma az volt számomra mindenképpen, hogy akit keresztre feszítenek, azt is tudják, hogy ki van feszítve a keze, és hát azon van a súlya. És ez ugye egy ilyen kifeszített állapotban, a belégzés állapotában rögzíti a felsőtestet, ami azért fontos nekünk, mert ahhoz, hogy valaki beszél, ahhoz ki kell lélegeznie a levegőt, tehát kilégzés közben tudunk csak beszélni. Viszont ebben az állapotban nem tud. Tulajdonképpen a kereszten legtöbben megfulladtak egyébként, és ez fulladásos halált okozott a szenvedésen túl, de nem a szenvedésben haltak, hanem megfulladtak. Nem volt kellő méretű a ventiláció, vagy nem tudom, hogy mondják, tehát a légcsere a szervezetben. Ez az oka annak is, hogy amikor úgy találták, hogy valaki nem halt meg, de sürgették volna, lásd a két lator, akkor eltörték a lábát, mert így megakadályozták azt, hogy a lábával tudja áthelyezni a súlypontját, és mégis tudjon lélegezni. Onnantól nem tud lélegezni. És ez azért különösen fontos a mi szempontunkból, mert Jézus 7-szer is megszólalt a kereszten, és mind a 7 megszólaláshoz Vállalnia kellett azt a gyötrelmet, hogy a lábára és a sebekre helyez, a láb sebeire helyezi a teljes súlyát, vagy annak egy nagy részét, azért, hogy szabaddá váljon a felső test, és tudjon beszélni. Ezen a háttéren értékelendő minden egyes megszólalása, az is, amikor a Latorral beszélt, amikor biztosította a felől, hogy vele lesz a paradicsomban. És ezen a háttéren értékelendő az is, amit itt kimond, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Megkérdezném tőletek, én ezzel gondolkoztam, hogy miért kellett ezt kimondani, mert enélkül ugyanolyan teljes lett volna az áldozat, nem? A körülállók számára nem volt információ értéke, tehát nem olyan volt, mint egy Jánost és Máriát ugye egymásra bízta, emlékeztek rá, vagy amikor azt mondta, hogy szomjúhozom, és akkor megpróbáltak neki valamit adni. Ha ezt nem mondta volna, semmi sem változott volna. Igazán van ebben? Tehát nincs gyakorlati jelentősége annak, hogy ezt kimondta. Ezt elég lett volna, hogyha magában érzi, nyilván azt mondta, amit érzett, hogy ő magára maradt. De miért küzdött azért, hogy így is kimondja? Neki volt erre szüksége? Vagy nekünk volt arra szükségünk, hogy tudjuk, hogy ő ebbe a stádiumba jutott, ő ezt a tapasztalatot érte át. Ugye az ő tapasztalatán nem változtatott, hogy mondta vagy nem mondta, kikívánkozott belőle, de mondhatta volna, vagy hát szóval megtörténhetett volna azt, hogy de nem bírja mondani, és elég, hogy ő maga átéri. Ő fontosnak érezte azt, hogy ez elhangozzon. És majd szeretném felolvasni a lábmosás könyvben azt a 22. Zsoltárt, ami így kezdődik. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól, jajgatásomnak szava. Beteljesített ezzel is egy proféciát, egy 1000 éves, ugye nagyjából 1000 évvel korábban él Dávid proféciát. És azért volt erre szükség, hogy mi megtudjuk, hogy ekkora lett a magány, amiben ő belesüllyedt ott, ebben az állapotában. Nem elég, hogy fáj, hogy fizikailag szenved, de nem elég az a lelki szenvedés, amit az okoz az a gúnyolódó tömeg, virágvasárnap hozsanna, most meg feszítsd meg, meg jöjjön le a keresztről, ha ő tényleg az Isten fia. Nem elég az, hogy sehol a tanítványok, akik hogy fogadkoztak, hanem az atya is magára hagyta. És azért ennek a kapcsán egy pár dolgot engedek meg csak olyan felsorásszerűen feleleveníteni, hogy mennyire volt jelen a magány az életében. Azt mondja a profécia, hogy egyedül tapostam a szőlőprést, és senki nem volt velem. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, most akár lelki állapot, akár feladat kapcsán, hogy úgy éreztétek, hogy azért jobb lenne, ha, vagy könnyebb lenne, ha nem egyedül kéne. Hát én már voltam, nem egyszer, szerintem ti is. Annyiszor jelent segítséget, ha nem vagy egyedül. Lehet, hogy semmit nem tud hozzátenni, de most bocsánat, egy rossz példa jutott az eszembe, csak így a mondat közben, hogy miért szoktak drukkolni emberek? Most nem feltétlenül a versenysport egyáltalán, hogy én láttam már ilyet, mikor mennek sífutók, vagy kerékpárosok, áll a tömeg, nem tudom, és akkor hopp, mondják, mert az egy kicsit olyan ösztönzést ad, ugye, hát nem tud beállni helyette, de legalább annak könnyebb, tényleg könnyebb egyébként, tehát akkor nem mondanák, hogy nem lenne. Na ez neki nem nagyon volt. Egy pár dolgot hadd mondjak csak, hogy hogyan teljesült az, hogy egyedül taposta a szőlőprést. Kezdjük talán a családdal. Amikor eljött a családja, ugye ő szolgálatban volt, tevékeny volt, és akkor szóltak, hogy itt van az anyukád, meg a testvéreid, és téged keresnek. És emlékeztek, hogy hogy mentek ők oda? Hogy magán kívül van. Ugye azt hiszem, hogy Károly éjjel ezt a kifejezést használja. Tehát, hogy olyan fura állapotban van most ő nem beszámítható, azért jöttünk, hogy majd őt helyre józanítjuk a saját érdekében, hogy így mondjam. Amikor azt mondták neki János Evangélium 7. fejezetében, hogy miért nem mész fel, miért nem mutatod meg magad, majd mi megmondjuk, hogy mit kéne. Nem csak az a magány, amikor nincs melletted senki, ennél van egy rosszabb is, amikor van valaki, de olyan, mintha nem lenne. Nem ért meg. Nem tud együtt hallgatni veled, együtt gyászolni, mint jó barátai abban a jobbik hétnapban, amikor csendben voltak. Hát a családját az ember nem maga választja, de a tanítványait igen. Neki voltak saját maga választott a tanítványai. Szerette őket, majd mindjárt olvasom, mindvégig szerette őket. Ez nem is kérdés. De mit kapott viszont? Nem azért szerette őket, hogy viszont kapjon, most a magány a szempontunk. Amikor azt mondta, hogy meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek titeket. Ezt nem a farizeusoknak mondta. Amikor csütörtököt mondott a tanítványok hite, tudjátok, hogy fenn voltam Megdicsőülés hegyén, lent pedig jött egy ember a fiával, ismeritek a történetet. Nekem ebből mindig egy olyan keserűség árad, én sosem úgy érzem, hogy megbántotta a tanítványokat, pedig ez elég kemény szavak ezek, hanem az, hogy milyen lehetett az ő keserűsége, hogy ez kijött, ez megfogalmaztam, hogy milyen mértékű lehetett a magány, hogy itt vannak legalább ezek 12-en, és ebbe beleütközni. Nem írtam fel magamat, csak most, hogy mondom, hogy és úgy vannak 12-en, hogy az egyikről végig tudja, hogy mi lesz, hogy el fog járulni. Mondjuk nem ugyanaz, de Péterről szerintem ugyanúgy tudta végig, mert hát azt mondja, hogy imádkoztam, érted, mert hogy ez lesz, hogy Péterről meg tudta, hogy meg fogja tagadni. Elég rutul, elég erőteljesen, elég durván. Volt, amikor megpróbálta jelenteni nekik a szenvedését, emlékeztek? Ha jól emlékszem, háromszor, ugye? Először, másodszor, harmadszor. Vajon miért mondta? Hát úgyis megcsinálta volna, úgyis megcsinálta. Akkor miért mondta? Olyan jó lett volna, hogyha rá tudnak hangolódni, nem? Tehát, hogyha legalább ebben a stádiumban nincs egyedül. Rá tudtak hangolódni? Azt hiszem, hogy nem értettek semmit. Ha jól emlékszem, ezt most nem néztem utána be, de arról beszéltek, hogy most akkor ki lesz a nagyobb. Ugye akkor is ez volt a téma. Volt olyan téma. Szégyellem magam. Szégyellem magam egy kicsit helyettük is, de azért is szégyellem magam, mert félek, hogy nem lettem volna külön náluk. Ezt most őszintén mondom. Tehát úgy tekintsünk rájuk. Tehát én most nem a tanítványokat akarom bántani, Jézus szenvedését meg magányát szeretném nektek ezzel megmutatni. Nem tudom, hogy mit szóltok, amikor azt mondták János meg Jakab, ha jól emlékszem, ugye, hogy akarod, hogy tüzet hozzunk az égből erre a falura, hogy ez nem a magány egy formája, nem? Hogy nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Milyen érzés az, nem tudom, hogy vagytok, hogy ha az ember mondjuk tanít valahol, mondjuk, tudjátok, én tanítottam ezt is, azt is már, és akkor mikor jön a vizsga, és kiderül, hogy a diák az semmi. Tehát szóval nincs egy sikerélményed. Tehát amikor ő át akar adni valamit, és a tanítványoktól ez jön vissza, hogy nem akarod azt, hogy, és akkor mondanak egy sátáni, pusztító ötletet, nem rossz szándékkal, csak itt tartottak. Hát ez egy magány, nem? Hogy szellemileg nem sikerült összekapcsolódni. Hasonló, egy kicsit személyesebb, amikor Péter apostol mondja neki, hogy mentsen Isten Uram, hát nem esetik az meg te veled. Nem is tudom, melyik a jobb, amikor nem értették, hogy jelenti a szenvedései, vagy amikor megértette, és mond egy ilyet is. Tudjuk, mi a szörnyű, hogy a Péter ezt a legjobb szándékkal mondta. De szerintem közülünk 100-ból 98 lett, hogy ön ezt mondta volna, mert a szándék jó. De segített neki abban a helyzetben? Hát az emberi oldalt erősítette ezzel benne, az emberi természetét, ami ki akart térni, ki akarta kerülni. Gecsemánéban hányan imádkoztak? Tudom, ez olyan fura kérdés ma. Szóval papíron 4-en, gyakorlatilag egyedül. Hát ha valahol kijön az ő magánya, akkor az ez, nem? Ez nem egy imádság volt, nem úgy volt, hogy ma este is imádkozunk, holnap este is, ha az Isten megadja a holnap estét. Most már óvatos vagyok én is a tegnapi nap után. Amúgy is, de így meg aztán olyan élesen ér bennem. Hanem ez az imádság volt. Az odaszállás, a háromszori. Ez az utolsó fázisa volt a szolgálatnak, hogy nekifut az utolsó, mint egy ilyen meredek kaptató, nem tudom mihez hasonlítsam. Mennyit jelentett volna neki az, hogyha nincs egyedül ebbe? És milyen fájdalmas lehetett az, hogy oda megy, nem egyszer, háromszor megy vissza, és háromszor találja őket alva. Mikor azt mondja, hát így nem bírtatok egy órát, mondd azt mondja, ugye, egy óráig se vigyázni. Nem érzitek benne a fájdalmat meg a hiányt? Egyedül tapostam a szőlőpést, és senki nem volt velem. Az a 12-se. Bocsánat, de ebből a 12-ből ez a három, azt tudjuk, hogy az a három volt, akit általában magával. Itt ezt a sereg úgy hívják, hogy elit alakulat, vagy egy ilyen gárda hadosztály, vagy nem tudom mi. Ők se. Nem a bántásukra mondom, még egyszer mondom, csak azért érezzük a magányt. Ott van végig. És az egészet talán azzal az állam, lehet, hogy még lenne példa, csak már nem akarom ezzel az időt tölteni, csak hogy érezzétek, azért mondtam, hogy kezdődik az életéről a beszámoló János evangélium elején. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ennyire. A farizeusok úgy, amazok úgy, ezek voltak a leginkább az övéi, nem? A vérszerinti család, meg a tanítványok. Ők meg így, azt fel is idéztem gyakorlatilag. Kedves gyülekezet, erre mondhatjátok azt, én is azt mondanám, nem tudunk más mondani, hogy de hogy bírta ki? Hát egy válasz van rá, hogy az övéi közül senki nem fogadta be, de volt egy valaki, aki végig mellette állt. aki onnan az erőt vette, akire támaszkodott. Hát ez volt az atya. Ugye, ő mindig arra hivatkozott. Mindig őt kereste. És ezt az egészet azért mondtam így el nektek, hogy igen, ott volt az atya végig. Majdnem végig. A legutolsó stádiumban, az utolsó órákban, mert ezek az utolsó órák voltak, ő is kénytelen volt visszavonulni. Jézus magánya teljes magány lett. De most ezen a háttéren képzeljétek el ezt a mondatot. Tehát, hogy mit jelentett neki az atya, nyilván eredendően is, egy ilyen szolgálat mellett, egy ilyen értetlenség mellett, ami kísérte. De legalább ő ott volt, és amikor az utolsó is visszavonul. Éppen akkor, amikor a legfájdalmasabb, éppen akkor, amikor a legerősebben tör rá a magány tudata, éppen akkor, amikor a legfontosabb lett volna, hogy valaki legyen ott. Amikor szüksége lett volna rá, és magára hagyta. De el kellett, hogy hagyja, és ezt a szenvedést viselte Jézus is. Annyit jelent az embernek, amikor valaki ott van. Ha ott voltatok, azt hiszem a kultúrban elmondtam ezt a történetet a múltkor, ugye, hogy amikor egy katonáért visszamegy a társa, hogy, és azt mondja a tiszt neki, hogy mondtam, hogy nem volt értelme, mert az úgy is meghalt, és maga is megfog. És mondja, hogy de volt értelme, mert amikor oda mentem, még nem volt halott, és azt mondta, hogy tudtam, hogy értem jössz. Ez annyira életszerű. Nézzétek, ahány hadszintér van, ez simán meg is történhetett. Nem érdekel, hogy megtörtént-e vagy nem. A lényeg érdekel, hogy mit jelent, amikor nem vagy egyedül. A bajodban, a magányodban, a halálra várva, vagy csak egy átmeneti küzdelemben, és neki ez nem adatott meg. Ő neki, aki a világ megváltója volt, a totális, teljes magányban kellett, hogy az élete lezáruljon. És itt a kérdés, hogy miért? Nem tudom, ti figyeltétek-e, ez nem egy költői kérdés. Hát jó, hát lehet annak venni, sajnos annak szoktuk, mert megszoktuk, hogy oda van írva az evangéliumban. De eredetileg ez úgy hangzik, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez egy kérdés, erre válaszolni illik. Már nem úgy, hogy az atya ő neki, hát ő tudta, hogy mi a válasz, hanem mi tekintsük ezt egy valós kérdésnek, hogy tényleg, miért hagyta el? Tehát egy kívülállóként, már olyan értem, hogy nem a két személy, aki beszél, amúgy agyáltalán vagyunk kívülállók, válaszoljunk rá. Valaki azt mondhatja erre, hogy de hát ő is tudta, hogy miért. Hát persze, hogy tudta. Hát azt mondja, ezért az óráért jöttem a világra. De az egész más, amikor te tudsz valamit, és amikor ott vagy benne. Annyi élethelyzetet tudnék erre mondani. Bocsánat, ez banális, ez szándékosan mondok egy ilyet, hogy egyetemre jártam, tudtuk, hogy a hatodik fél év végén van egy macsta szigorlatunk. Hát ott, hogy mondjam, a fele mindig elvérzett, tehát mindig feltöltést kaptunk az előző évfolyamokból, milyen meg lemaradt. Ez egy gyilkos valami volt. Volt, aki végképp nem tudott átmenni rajta. Tudtuk, hogy 6 fél éven át, hogy ma jön egy ilyen, de egész más volt ott lenni a vizsgán. Hiába tudtad előtte 6 fél évig. És sok ilyet mondhatnánk, tudod, készülsz egy műtétre, ez sikerülni szokott, de hát azért egész más, amikor ott vagy, stb. Ő tudta, de más volt szenvedve átélni ezt a tapasztalatot. Tudnék, azt tudta, hogy ez be fog következni, de ennek a tapasztalatát, megtapintva, megtapasztalva az atyától való elszakadást, ennek nem volt előzménye, ő nem tudta. Mert ilyet senki sem élt át. Ilyet senki sem, legkevésbé ő. A fájdalom mondatta ki ezt a kérdést vele, az együtt, hogy tudta rá az elméleti választ, hogy hát azért, mert bűnöket vett magára. Milyen lehetett az Isten bárányának a fájdalma, a szenvedése? Ugye csinált ez a Mel Gibson nevű, amúgy jó nevűnek tartott rendező, meg színész egy filmet, ti is tudjátok, a Passiót. Csak az a baj, és egyébként itt értjük meg, hogy miért érdekes az, hogy a Bibliában, tehát nem képes a Bibliánk, a gyerekek igen, az más, az jó van úgy, de hogy nincsenek fényképeink, egyébként olyan leírásaink sincsenek, hogy most milyen színű volt a haja, Péter szőke volt, mert valamilyen sokszor szőkének ábrázolják, mert nem, nincs jelentősége. Azt mondja, hogy a lényeg az nem az, amit látsz, és ami a lényeg, azt te sose fogod tudni ábrázolni vizuálisan. Még egy ilyen nagyszabású filmben sem, mint a Passió volt. Ez a lényeg, ez a magány, amiről itt beszélünk, hogy az atya magára kellett, hogy hagyja, és azt, ami lejátszódott az ő lelkében lelki szenvedésként, tehát most nem a fizikai szenvedés, nyilván az jelen volt, azt senki sem tudja visszaadni. Ott csak egy dolog van, a Szentlélek, akiről szó volt, hogy ezek alapján, amit olvasol, meg amit most átgondolunk közösen, tud-e téged megérinteni, tudja-e veled éreztetni azt, hogy mit jelentett ez Jézusnak. És már csak egy kis türelmeteket kérem az ige hirdetésen belül. Mi a válasz akkor? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Feltette ezt a kérdést. Most válaszoljunk rá mi. Tudjuk, hogy azért hagyta el, mert ő magára vette a bűnöket, azért, hogy a világ megváltója lehessen, mert különben ennek a világnak esélye nem lett volna meg reményesen. Akkor a bűnökért, ugye ez a válasz. Pontosítsunk, kinek a bűnéért? A mi bűneinkért. Az enyémért, így van, köszönöm. És az enyémen belül mindenki definiálja a sajátját, hogy melyik az, amiben ma idejött. Azt mondja Jézsiás, hogy megrontatott a mi bűneinkért. Nem azt mondja, hogy figyelj, ezek a rómaiak, ezek nagyon alávaló népek. Elnyomnak minket, meg látod, hogy milyen isteneket imádnak. Nem, jó, hát Jézsiás nem a rómaiakra mondta, én most már lefordítottam Jézus korára. Azt mondja, hogy a profécia is így hangzik, hogy mi vagyunk az érintettek, akik hiszünk benne. Az egy más dolog, hogy a többiekéért is meghalt, az út nekik is nyitva van. De mindenki csak azt a bűnt tudja magáénak érezni, ami az övé ebből, és kell, hogy magáénak érezze. Kedves gyülekezet, ez a kérdés, ez csengjen ott a fülünkben. Ma különösen, de szerintem ezután is. Hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? És mondjuk meg, hogy én miattam volt. Az én üdvösségemért, az én bűnöm miatt kellett, hogy ez megtörténjen. Meghalt 4000 év bűnéért, ami előtte volt, ami már ott van a könyv, ott volt akkor a könyvekben. És előre. Ez olyan fura, mint egy olyan hitel, vagy nem tudom, minek ezt nevezni, hogy előre, a többiekért is, hogy milyen kié is benne volt abban az áldozatban. Azon gondolkoztam, ez már tényleg az utolsó gondolat, hogy van-e nekünk fogalmunk arról, hogy mit jelenthetett lelki teherként átélni, hát az atyától való elszakadást, arról sincs különben, mert olyan fokon egyikünk se élt át, de a világ bűneinek, mint olyannak a terhe. Nem tudom, hogy volt már nektek nagyon rossz a lelki ismeretetek? Jaj, de féltem, hogy kiábrándítatok, azt mondjátok, hogy nem volt. Volt, nekem is. Volt. Van, amik meg vissza is jön, olyan is van. Milyen érzés? Kiszívja az ember erejét. Emlékeztek, amikor Dávid azt írja, a 32. Zsoltárban, hogy még elhallgattam bűnömet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Ugye valahogy így hangzik a szem a szöveg. Köszönöm. Hát, hogyha egy ilyen sok, és nem is az összes van egyszerre a fejünkben. De hogyha mind a fejemben lenne, agyon is nyomna a sajátom, nem? Képzeljétek, hogy hány ember él. És ő nem csak a hívők bűneiért halt, meg ezt tudjuk. Ő egy összegben fizetett mindenkiért. Már bocsánat a hasonlatért, csak most nem jut eszembe jobb, hogy a szokat, mint a katonatiszt, ugye, hogy az nem vitatkozik, nem alkuszik, az a rangjából fakad, ő ezt nem teheti meg, ő elegáns. Most bocsánat, csak erre értettem, hogy ő nem kezdett el számolgatni, tehát ezt akartam mondani, hogy hát figyelj, azért lesz egy olyan, azért nem, azért se éri meg, nem, ő mindenkiért kifizette. De hogy ez mit jelentett? Ugye egy dolog van, amit mondom, amit ír a Jézus élete, hogy tántorogva jött ki a kertből, mert elkezdett rágördülni az ő fizikai lényére és a lelkére az, aminek valódi súlya van. Hát mi is tudjuk, hát ki szívja az erőnket. Na ezt hordozta, és amiről nincs igazán fogalmunk, az az, hogy mit jelent a világ bűneinek a súlya. A másik, amit ki kell, hogy mondjunk testvérek, hogy az ártatlan szenvedésről sincs igazán fogalmunk. Mert egyikünk sajnán ártatlan. Már bocsássatok meg érte. Tehát, hogy ártatlanul ekkora terhet hordozni, és ebbe sajdult bele, és ezért mondta ki, talán azért, vagy mondjam azt, hogy meggyőződésem még kezd érni nekem is, hogy foglalkozok ezzel a gondolattal, múlt héten Tatán és úrvacsora volt, hogy talán ezért mondta ki. Neki nem volt rá szüksége ott a kereszten, ha nem mondja ki, akkor is ugyanúgy szenved. Hogy mi gondolkozzunk el ezen, hogy mit jelentett ez, hogy magára maradt. Végig egyedül volt, ha lehet ezt tetézni, még lehetett. Azaz egy valaki is magára kellett, hogy hagyja. És miért? Azért, hogy neked, meg nekem üdvösségem lehessen. Azért, hogy ide jöhesse ez a mai úrvacsorához. Mert ha az akkor ott nem úgy történik, akkor mi csinálhatnánk ezt, amit ma csinálunk, az egész hatálytalan és semmis lenne, mert hát hiányozna a lényeg. Kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy ezek a gondolatok, úgy láttam, hogy eléggé együtt gondolkoztunk az arcokat látva, valahol erre a mostani úrvacsorára is lélekbe fellazítsák a mi lelkünk talaját és felkészítsenek. Ez a vágyam, ezért is készültem, ezért is mondtam, amit mondtam. De egy kicsit az is a vágyam, ami mindig vágyam, és mindig elmondom nektek, hogy sose záruljon le nekünk az úrvacsora itt most a mondjuk 12 órakor, vagy fél egykor, amikor a végére érünk, hanem valahol ennek a látása, a szemlélete, a kegyelem megtapasztalása, átélése. Az, hogy tudatosítottuk most is magunkba az árát ennek, hogy mi volt. Na erről beszél, hogy nem beszendő holmin vétettünk meg, hanem milyen áron. Hogy valahogy ennek tovább tartson a lendülete az életünkbe. Hogy ne a bűn elrendezésben legyünk jók, hát most még az is kell, hanem a kísértések közben erősnek maradni, győzni, hogy ebben a tapasztalatban is erőről erőre jutnánk, és megtérésről megtérésre jutnánk. Ez a vágyam, ez a kívánságom, és ebben a jegyben kívánom, hogy Isten áldja meg mindnyájunk számára ezt a mai úrvacsorát is, meg azokat a napokat, amik ezek után veszik majd a kezdetüket Isten kegyelméből az életünkben. Amen.